Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket húsvét utáni első vasárnapunkon. Fennálló énekünkkel dicsérjük és magasztaljuk, bűnvallással is megállva Istenünk előtt, a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 130. Zsoltárunk így kezdődik, te hozzád teljes szívből. És énekeljük a 236. dicséretünknek valamennyi versét. A 236. dicséretünk így kezdődik. Mindenet meghallják, és jól megtanulják. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket és poruljunk rá szívünkben az élő Úr előtt. Drága mennyei atyánk, te látod, hogy most is úgy jövünk hozzád a hajlékban, mint az éhes gyermekek, akik nem kaptak enni, akiknek üres a szíve, ha te nem szólsz hozzá. Kérünk, így tekints le ránk arra, amint vagyunk. Köszönjük, hogy te mindenkinél jobban ismersz bennünket. Köszönjük azt is, hogy mindenkinél jobban szeretsz bennünket. És köszönjük azt is, hogy ígéretet adtál arra, hogy Jézus Krisztus által, szent lelkeddel velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Ezzel az alázattal állunk meg most előtted, ezzel a hálát adó szívvel, hogy nem vagyunk magunkban, hogy szólsz hozzánk újra és újra, nyitogatod szemünket, indítgatod lábainkat, megtöltöd karjainkat, és a szívünk újra ott lehet a te drága tenyereden, és a hálóinkban halak lehetnek, ha te adod igéd és lelked által. Így készíts bennünket, Urunk, ma is az ige hallására, hogy senki innen üres szívvel ne térhessen haza. És tudjuk azt is, hogy ez magunkban nem megy, csak akkor, ha te jössz, és szent lelked által figyelmet adsz, világosságot gyújtasz a szívünkben, és a te lelked által segítsz az ige szólójának is, hogy elmondja az üzenetet. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérhetünk erre most együtt ma is. Amen. Istennek az a szent igéje, amelyet ma közöttetek hirdetni kívánok, írva található János evangéliumában, János evangéliumának 21. részében. Hosszabb ige szakaszról lévén szó, foglalja el helyét a gyülekezet. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a Galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit nem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is, és ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésére készülve énekeljük el a 445. dicséretünknek első versét, miközben a gyermekek kimennek a gyermekisten tiszteletre, áldott szolgálatot kérünk Isten, gyermekisten tisztelet szolgálóinak. A 445. dicséretünk első verse így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízom. Testvérek, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, melyet szent lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni szeretnék, írva található az imént elhangzott János evangéliumában, a 21. résznek válogatott verseiben, eképpen. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit nem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Isten tegye áldottá az ő igényét, foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvérek, így az időben húsvét és pünkösd felé járunk, félúton vagyunk húsvét és pünkösd között, és a történet, a feltámadás csodálatos története folytatódik számunkra, nem áll meg az üres sír mellett. Többször és több alkalommal megjelenik az Úr Jézus Krisztus az őt követők számára. Újra és újra beszámolnak számunkra is az evangéliumok arról, hogy a feltámadás csodája több annál, amit emberi értelemmel fel lehetne fogni. Ez számunkra is egy döbbenetes, megfoghatatlan csoda. Csak Isten lelkével tudjuk megélni, átélni, csak akkor, ha ő nyitogatja a mi szíveinket. Éppen ezért láthatjuk, hogy valóban többször jelenik meg Jézus Krisztus. Nem csak egyszer, több alkalommal beszél a tanítványokkal, mintha ezzel is azt kívánná számunkra az írás üzenni. Ez olyan nagy csoda, hogy nem lehet megérteni csak úgy önmagunkba. Bizony, egy életen át tanulnunk kell, ahogy tanulniuk kellett ezeknek az embereknek is. A feltámadás titka, üzenete és örömhíre mindannyiunk kötelessége. Megértsük és továbbadjuk. De mennyivel inkább most, ha visszamegyünk az időben, meg kell értsük, hogy mennyire inkább így volt azokkal az emberekkel, akik ezt személyesen is átérték, akik ott voltak Jézus körül. Nem mondott le róluk az Isten, szólongatta őket újra és újra, úgy szólt hozzájuk, ahogy kellett, hogy megértsék, az örömhírt tovább kell vinni másoknak is. S ha emberi értelemmel belegondolunk, valóban emberiesen szólva nekik is köszönhetjük azt, hogy ma a világon több milliárd keresztjén él. Nekik is köszönhetjük azt is, hogy mi is itt vagyunk a templom falain belül. És most kicsit gondoljuk végig azokat a történeteket együtt, amikor Jézus megszólította már feltámadott dicső királyként azokat, akiket elkísért útjukon, akiket meglátogatott, vagy akikhez újra elment, hogy erősítse és biztassa őket. Gondoljunk együtt az Emmausi tanítványokra. Jól ismerjük a történetet, de mégis most gondoljunk vissza úgy két megfáradt vándorra, akik baktatnak a poros úton és beszélgetnek, hogy nekik ott éppen arra volt szükségük, hogy Jézus úgy szóljon hozzájuk, hogy megértsék, őróla beszéltek az írások, a próféták. Jézus volt az, akiről előre megmondtak mindent az írásokban, mi fog vele történni. Erre kellett felnyitni ennek a két embernek a szemét, hogy megértsék, hogy mi is megértsük Istent, meg lehet találni a Szentírásban is, mert ő szól hozzánk rajta keresztül. De ugyanennek a két embernek, az Emmausi tanítványnak arra is szüksége volt, hogy ott, amikor hajlékukba Jézus betért, és leült hozzájuk egy asztalhoz, és vette a kenyeret, és megáldotta, megértsék azt, amit már mi is érthetünk, hogy az Úr, az úri szent vacsorában is közeledik hozzánk, eljön, és asztalunkhoz ül. Vagy gondoljunk most egy másik tanítványra, Tamásra, erre a kétségekkel, kételyekkel küzdő emberre, amely nagy-nagy teher lehetett számára, mert mindenki, aki kételkedett már az életében, átélte, hogy az milyen iszonyatosan nehéz állapot. Tamásnak még a neve is azt fejezi ki görögül, kételkedő, kettős. Jézus feltámadásának hírére ez az ember úgy viselkedett, ahogy sokan ma is. Hiszem, ha látom, ez volt az életfilozófiája. Talán hallottuk már másoktól is. Hiszem, ha látom. És Jézus megjelenik neki, az zárt ajtókon át, odaáll elé, és megengedi, hogy ez a kételkedő ember valóban lásson, és higgyen, és elmondja majd sokak hitvallását, én Uram, és én Istenem. De ugyanakkor Tamásnak még egy üzenet volt, amely minden Tamás számára üzenet, akik azóta is kételyekkel küzdünk, hiszen Jézus e szavakat adta egy életre szóló tanulságként, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ezek a történetek mind arra tanítanak bennünket, hogy az élő Isten nem mondott le az ő ügyéről. Ő azt akarta, hogy azok, akik ott voltak körülötte a feltámadás csodáját megtapasztalva, ne felejtkezzenek el, adják tovább, mondják el, és ugyanez az üzenet számunkra is. Olvassuk, hallgassuk, keressük Isten igéjét mindaddig, amíg megkérgesedett szívünk meg nem nyílik előtte. Az akkor élő embereknek, épp úgy, mint nekünk, szükségünk van arra, hogy földies látásmódunk mennyei látássá változzon át, mert ez nem könnyű a 21. század gyermekeinek sem. És most nézzük meg ennek fényében, hogy mi is történt ott a genezáreti tópartján. Hadd olvassam fel újra ezt a pár verset, mert látszólag talán azt mondjuk, nincs is itt semmi baj. Hadd halljuk meg újból, hogy szól Isten igéje. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael, a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre azt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Talán így első gondolatunk az, hogy itt nincsen semmi baj. Ezek az emberek halászok voltak, vették a hálójukat, és elindultak halászni az éjszaka csöndjében. Lehet, hogy éhesek voltak, vagy lehet, hogy a családjukról kellett gondoskodni. Mi itt a baj? Ha azonban mélyebbre tekintünk, és az igét úgy nézzük, ahogy azt összefüggésében kell, ahogy az evangéliumok teljességében láthatjuk, akkor megértjük, hogy itt valami még sincsen rendben. Látszólag semmi baj, de valójában mégsem azt tették, amit tenniük kellett volna. Valójában ez a két férfi a tanítványok közül heten nem oda ment, nem oda indult, és nem azt tette, amit tenniük kellett volna. Máté evangéliumában ugyanis így szólt hozzájuk, nem is olyan régen, a feltámadott Úr Jézus. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott majd meglátnak engem. Menjetek el, adjátok hírül. Értsétek meg, hogy olyan dolog történt itt, amelyet ember még soha nem élhetett át. Olyan hatalmas csoda és olyan döbbenetes valóság a feltámadás, ami nem volt még soha, és csak Isten akaratából történhetett. Menj el, mondd el, keresd meg azt, aki rád bízott, add neki tovább, ne maradjon reménytelenségben, csüggedt szívvel, hitetlenül, a haláltól félve, megkötözve. Menj el, keresd meg! Ez volt az üzenet. És mit látunk? Ők ehelyett elmentek halászni, csüggedt szívvel, visszatértek a múlt biztos pontjához, a földies látásmódhoz, oda a háló mellé. Elmentek oda, ahonnan annak idején elhívta őket az Úr. Halászni akartak, de nem úgy, ahogy Jézus kérte annak idején, hogy embereket fogjanak, hanem halat akartak fogni. Nem Istennek embereket, hanem halat a gyomruknak. Mennyire emberi és mennyire ismerős ez a kép. Én magamra ismertem nagyon. Milyen hamar el lehet felejtkezni a lényegről. Alig egy héttel húsvét után vagyunk, és lehet, hogy újból visszasüppettünk hétköznapjaink mindennapi hálójába, mindennapi megszokott menetébe, és az öröm már rég nincs ott a szívünkben. Milyen hamar el lehet feledkezni a lényegről. Csak egy-egy adott élethelyzet mutatja meg számunkra igazán, hogy milyen sokszor mi magunk is a földi szempontokra figyelünk. Nem olyan régen történt velem, hogy édesanyám felhívott telefonon, és elmondta, hogy egy kedves közös barátunk, közös ismerősünk nagyon beteg, kórházban fekszik. Egy idősödő asszonyról van szó. Miután imádkoztam érte, első gondolatom rögtön az volt, hogy elmegyek a postára azonnal, és feladok neki egy kis füzetet, a mai igét, mely tele van buzdító ígéretekkel és üzenetekkel, melyből erőt meríthet akár a halálos ágyán is. Azután mégsem a postára mentem, hanem takarítottam, elmosogattam, megfőztem az ebédet. Látszólag semmi rosszat nem tettem, de mégis valamit oda helyeztem Isten akarata elé. Mégis a földies szempontok győztek. Néhány nap múlva az asszony meghalt, és én nem tettem meg, amit kellett volna, mert az evangélium helyett a hálóba gabajodva a földies hétköznapok hálóját választottam. Kedves testvérek, értsük meg együtt az igéből, hogy ezek az emberek, akik halászni indultak, látszólag semmi rosszat nem tettek. De mégis rossz irányba indultak, mert nem azt tették, amit Jézus kért tőlük. Ezt tükrözi az is, ahogyan elindultak. Mintha mi sem történt volna, mintha nem lett volna feltámadás. Figyeljük csak meg, Péter így szólt, elmegyek halászni, és a többiek ráfelelik, mi is elmegyünk veled. Hol van itt az öröm, a reménység, hol van az a tapasztalat, amelyet átéltek? Itt csak az éjszaka sötétje érződik, egyfajta csöndes melankólia és reménytelenség. Joggal tehetjük fel a kérdést, akkor ez mit jelent ránk nézve? Ne menjünk vissza a munkahelyünkre? Ne foglalkozzunk a hétköznapok munkáival, a háztartással, a sok-sok ügyes, bajos feladattal, mely ránk van bízva? Nem. Nem ez a feladatunk. Azonban az mindannyiunknak közös ügye, feladata, sőt, hadd fogalmazzak így, kötelessége. Ha egyszer Krisztus követőivé lettünk, akkor tegyük meg azt, amit ő kér. Hadd mutassam fel újra ezt a csodálatos könyvet számotokra, és mindannyian ismeritek. Én minél többet olvasom a Szentírást, ahogy öregszem, minél jobban rácsodálkozom arra, hogy milyen hihetetlen összefüggések vannak benne, mennyire minden ott van a helyén, hogy úgy lett megírva, ahogy annak lennie kell, úgy lett megszerkesztve, ahogy annak lennie kell, de ami a legnagyobb ajándék és csoda a számomra, hogy szólni tud rajta keresztül az Isten a szívünkhöz. Szólni tud, és el tudja mondani, hogy mi a feladatunk, mit kell megtennünk, és mit nem szabad megtennünk. Érdemes ezért naponta kézbe venni. Bevallom, hogy azok a napok, amikor reggel valamiért nem ültem le Bibliát olvasni, és kicsit csöndben lenni, és imádkozni, azok valahogy úgy szétesnek. Régen teológus koromban volt egy nagyon kedves délvidéki barátnőm, aki minden reggel olvasta a Bibliát. Én akkor még nagyon fiatal voltam, én esténként olvastam és imádkoztam. És valahogy azt láttam rajta, hogy ez a kis csöndes délvidéki leány mindig tudja, hogy hol van a helyén és mit kell tegyen. Én pedig sokszor este fáradtam, már belealudtam az imáimban. Nem múljon el úgy nap, hogy reggel nem csöndesedünk el az ige mellett. Ha ezt tesszük, akkor minden új napot kezdhetünk úgy, hogy Isten kezébe tesszük, és megértjük, hogy ő mit akar az életünkkel. A tanítványok, akik nem figyeltek Jézus üzenetére, egész éjszaka hiába valóan küzdöttek. Újra és újra ki kellett vetniük azt a bizonyos hálót, és a háló csak nem telt meg halakkal, üres maradt mindvégig. Órákon át fáradoztak, pedig kiváló szakemberek lehettek, de üres maradt a háló. Nem tudom, láttak-e már a kedves testvérek ilyen halászatot, én régen láttam, bizony nagyon nehéz munka, mert nehezek ezek a hálók. És lelkileg is nagyon megterhelő, ha újra és újra vonszolni kell kifelé, és még mindig nincsen benne hal. Mindig üres marad életünk hálója, ha Isten nem ad halat. És ő bizony néha megengedi a kudarcokat és a csődöket az életünkben. Megengedi, hogy ott álljunk, és lássuk, hogy nem fogtunk ki semmit. Kedves testvéreim, mindenki saját maga tudja azt, hogy mi van a szíve mélyén. Hadd kérdezzem meg mégis, van-e a hálódban hal? Helyén vagy-e? Azt teszed-e, amit valóban tenned kell? Érzed-e, tudod-e, biztos vagy-e benne, hogy a helyeden vagy, és megtetted, amit rád bízott az Úr Jézus? A legcsodálatosabb azonban számomra a mai történetben, hogy bár ezek a tanítványok rossz irányba mentek, és nem azt tették, ami a feladatuk volt, mégsem hagyta magukra az Isten. Jézus megállt a parton, és szólt hozzájuk. Azt írja itt az írás, hogy csak 200 könyöknyire, úgy 100 méter távolságban volt tőlük, halló távolságban. Nem ült be a bárkájukba, mint a régi történetben, amikor Pétert elhívta. De szólt hozzájuk, nem hagyta őket magukra. Ők pedig, és ez a történet abszurditása, nem ismerik fel, hogy az Úr az, pedig hallják a hangját. Hadd mondjam el erre, hogy nem olyan régen, pár héttel ezelőtt, majdnem egy hetet feküdtem a fájdalomtól megkötözve az ágyamban, mert nagyon fájt a hátam. Nehéz kerti munkába vágtunk családommal. A férjem nagy tűztövises bokrokat vágott ki, akik ismerik, tudják, hogy milyen veszélyes növény ez ekkora tüskékkel, és féltettük a gyerekeinket. Férjem kivágta, sokat dolgozott, apósommal pedig égettük. Férjem édesanyja a kisfiunkra, a legkisebbre vigyázott. Nagyon sokat dolgoztunk, és láttam, hogy az én kedves apósom, aki már nem fiatal ember, mennyire fárad. Ő is és a férjem is mondta, hogy hagyjuk abba a munkát, majd folytatjuk jövő héten, pihenjünk. De én megmakacsoltam magam. És azt mondtam, hogy nehogy itt maradjon ez a nagy kupac. És csak dobáltam az ágakat, ahelyett, hogy hallgattam volna a férjemre. Csak itt mondom zárójelben, hogy asszonytestvéreknek, hogy az Úrban engedelmeskedni kell a férjünknek. Másnapra már mozdulni sem tudtam a fájdalomtól, és úgy éreztem, hogy minden a nyakamba szakadt. Hiába állt mellettem a család és segített, én úgy éreztem, hogy ennél mélyebbre már nem lehet menni. Nem láttam, hogy hol van az út vége, csak azt láttam, hogy fekszem kiszolgáltatottan, és minden porcikán fáj. A hálóm teljesen üres volt, ha így fogalmazhatok. De amikor kinyitottam a Szentírást, akkor ezt az igét kaptam. Az Úr meggyógyította. Hát nem csodálatos? Ezt az első mondatot olvastam el. Én azonban csak feküdtem tovább, és sajnáltam magamat, és másnap, amikor újra volt egy kis alkalmam Bibliát olvasni, ezt olvastam. Pajzs és páncél az ő hűsége. Ilyen csodálatos üzenet csak a mennyből érkezhet. Azonban a hátam fájdalma még mindig nem szűnt meg. És én még mindig csak feküdtem, és nem láttam az út végét, és teljesen kilátástalannak éreztem mindent. A hatodik napon pedig egy nagyon szigorú, kicsit már szigorúbb hangvételű üzenet érkezett. Mert aki engem dicsőít, annak mutatom meg szabadításomat. És akkor nagyon elszégyeltem magam, és a férjemet odahívtam, és elmondtam neki, hogy szólt hozzám az ige háromszor is, és én mégiscsak csüggettem, kilátástalanul feküdtem, és nem értettem meg, hogy miért van mindez így, ahogy van. Most már értem, és most már tudom, és másnapra meggyógyultam. Az üres háló megtelt halakkal, de még nagyobb csoda volt számomra, hogy akkor is szólt hozzám Isten, amikor én engedetlen voltam. Kedves testvérek, most álljunk meg itt a tóparton mi is, és nézzük meg, hogy miért is hangzik így el a kérdés Jézus szájából. Fiaim, nincsen valami ennivalótok? Ha a görög szöveget nézzük, akkor itt a fiacskáim szó olvasható, sőt, még inkább így, hogy fiacskák, fiúk, kicsi kisfiúk. Nincsen-e ennivalótok? Ez a kérdés nagyon csöndes és egyszerű. Érdekes, hogy Jézus itt úgy szól a felnőtt meglett férfiakhoz, mintha kicsi fiúk lennének. Talán azért, mert az Atya szeretete sugárzik át rajta a dicső Jézus Krisztuson feltámadása után. És a kérdés tagadó formában szól, hogy megértsük, hogy valóban nincs ennivalónk. Ő nélküle nincsen. Ő nélküle teljesen és totálisan csőd az életünk. Ha a magunk útján megyünk, a magunk akaratát cselekszük, ha látszólag is jó ez, amit teszünk, ha nem az Isten akarata szerint tesszük, akkor nincs. Nincs áldás, nincs gyümölcs, nincs. Ez a történet emberi mélysége. Az ember válasza, amely rólunk szól azokról, akik együtt ünnepelünk a húsvét ünnepén, és utána hazamegyünk a hétköznapokba, és éljük a magunk életét, a magunk megszokott dolgait, és sokszor, bizony, nagyon sokszor megyünk a magunk feje után, és Isten akarata helyett a magunkét tesszük. Ezért engedi meg az Úr, hogy egész éjjel küzdködjünk. Kudarcra van ítélve ez a küzdelem, de csak így tudjuk meg, hogy ki kell mondanunk azt a szót, hogy nincsen. És ekkor jön az érdekes fordulat, ami számomra nagyon meglepő volt, mert a tanítványok még nem ismerték fel, hogy Jézus Krisztus áll a parton. Nem hittek ő benne, de így mégis segített nekik az Úr. És nagyon fontos válasz ez a nincsre, a mi nincseinkre is. Nagyon fontos válasz a Istenek, hogy ezen a szakadékon keresztül szól hozzánk, szól, és megmondja, mit kell tennünk, akkor is, ha még nem tudjuk, hogy ő az. Szólt a tanítványokhoz. Nem azt mondta nekik, hogy azért nincsen a hálótokban hal, mert bűnösök vagytok, mert hitetlenek vagytok. És nem is azt mondta, hogy azért nincsen hal a hálótokban, hogy megértsétek, hogy szenvedni kell, és így tekintsetek az élet mélyebb dolgaira. Nem. Az Úr segítve szólt hozzájuk. Megmondta, hogy mit tegyenek. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és ott találtok. És végre a tanítványok engedelmeskedtek. Akár hívő, hitetlen módon, kételkedve, bizonytalanul, de végre megértették, hogy meg kell tenniük, amit itt hallanak. Itt már nem volt ellenvetés. És ekkor megtelt a hálójuk Isten szavára. Kedves testvérek, úgy gondolom, a mai történetnek még van egy nagyon fontos üzenete. Sokat gondolkodtam ezen. Talán ti is észrevettétek, hogy a történet középpontjában Péter áll, Simon Péter. És talán nektek is eszetekbe jutott az a régi Lukács evangéliumában olvasható evangéliumi történet, amikor Jézus elhívja Pétert. Ugyanígy egy halászatról van szó, onnan hívja el, hogy emberhalászokká tegye. Ő az, aki elindul halászni, őt követik, ő az, aki beugrik a vízbe, és kiúszik Jézus Krisztushoz. És ő az, aki boldog bizonyossággal átélheti majd, hogy Jézus szól hozzá. Ha összefüggésében nézzük a történetet, akkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ennek oka van. Péter személye mindannyiunk számára ismerős. Tudjuk azt, hogy nagy csütörtökön, amit ma így mondunk, hogy nagy csütörtök, Péter volt az a tanítvány, aki megtagadta Jézust. Bár fogadkozott, hogy nem fogja ezt megtenni, de az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy igen, így lesz, és valóban így is lett. Péter szíve keserves önvádban szenvedhetett és küzdhetett. Péter hiába látta a feltámadást, még nem élte át azt az ajándékot és csodát, hogy Jézus Krisztusnak célja és feladata, küldetést fog rábízni és szólni fog hozzá, úgy személyesen, ahogy most látjuk majd. Ezért volt a történetnek ő a főszereplője a mai elhangzott igénknek, hogy Péter személyesen rendezze ezt az elrontott kapcsolatot az Úrral. Nem hagyta őt magára Isten. Ő soha senkit nem hagy magára, aki egyszer követője lett. Ő nem végez fél munkát. Ő, akit egyszer elhívott, azt odáig segíti, amíg végül az az ember megérti, hogy mi a feladata. Hadd mondjam el életem egyik legfájóbb emlékét, amely nagyon hasonlít arra a tagadásra, amit Péter tett. 21 éves voltam, amikor a nagyapám haldoklott. Egy tatabányai kórházban volt, és elmentem meglátogassam. Úgy mentem oda, hogy beszéljek neki valamit az örömhírről. Beszéljek Jézus Krisztusról. És amikor beléptem a szobába, ő már nagyon gyengécske volt, csak feküdt egy ágyon, és nem nagyon tudott szólni. És én mellé ültem, és akartam mondani a jó hírt, de a szobában ott ült egy másik bácsi, és nagyon hideg tekintettel nézett, és akkor valahogy a szívemet összeszorította valami, és nem mondtam semmit, csak azt mondtam, hogy minden rendben lesz, nagypapa. De nem szóltam a reménység evangéliumáról. Én tudom, milyen, amikor az önvád mardossa az emberi szívet. De az Úr Jézus tudta, hogy a Pétereknek, a mai Pétereknek is gyógyításra van szüksége. És elvégeztettem a teológiát, és sok-sok embernek tehettem bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról. És Péter, amikor a hálóját kivonta, akkor átélette saját szemével és szívével, hogy Jézus már ott áll és várja, azzal a hallal, amit nem is ők fogtak. És talán azt is tudjuk, ha továbbolvassuk az igét, hogy ott a tűznél melegedve, a halat megkóstolva, Jézusnak három kérdése volt személyesen Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? És a görög nyelvünk ezt gyönyörűen adja vissza. A három kérdésben a szeretni szó, amit az Úr mond, a két első kérdésben az isteni szeretettel van kifejezve, az agapéval. És Péter szomorúan válaszol azzal a szóval, ami görögül, filió, azt jelenti magyarul, hogy szeretlek, emberi mértékkel, ahogy csak tudlak. És a harmadik kérdésben már Jézus is ezzel a szóval kérdez. Szeretsz-e így emberileg, ahogy csak tudsz, Péter? És Péter mondja ugyanezzel a szóval, szeretlek, emberileg, ahogy csak tudlak, Uram. Mert a mindenkori Pétereknek nekünk is meg kell értenünk, hogy ezzel a feltétel nélküli örök, igaz és mindig hűséges szeretettel csak Péter, csak Isten tud szeretni. Ez az agapé szeretete, ahogy csak ő szeret bennünket, csak ő az, aki ott marad mindig, és vár, hogy visszatérjünk hozzá, akkor is, hogyha elrontottuk, mert rossz irányba indultunk, és üres volt a hálunk, ő oda megy, és egészen közelről szól, és keres, és megmondja, hogy mit kell tennünk. Vegyük kezünkbe ezt a könyvet, és keressük az ő akaratát, és akkor megtelhet szívünk hálója halakkal. Amen. Kedves testvérek, énekeljük most a helyünkön maradva a 445. dicséretünknek 5. és 6. versét. imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked az elhívást, hogy te egyenként szólongatsz bennünket, és elhívsz a régi hálóink mellől, elhívsz a földies látásmód mellől, hogy megnyisd a szívünket, és mennyei látással ajándékozz meg. Köszönjük azt, Urunk, hogy nem mondasz le rólunk akkor sem, amikor mi nem figyelünk igédre, nem figyelünk szavadra, hát sokszor nem is keressük, és csak megyünk a magunk feje után. Köszönjük neked, hogy te megállsz és szólongatsz, és megmondod, hogy mit kell tegyünk. Te látod, hogy elsősorban a bűnbánat szava, amikor mindent megértjük, de a hála szava, hogy megköszönjük, hogy te akkor is szeretsz, amikor mi rossz irányba indultunk. Köszönjük neked, Urunk, így együtt, hogy a küldetés, amelyet ránk bíztál, az nem maradhat a templom falai belül, hanem egyenként felelősök vagyunk azért, hogy elmenjünk és cselekedeteinkkel, imáinkkal, szavainkkal segítsük azokat, akiket ránk bíztál. Segíts, hogy megtaláljuk és elmondhassuk azt, hogy van reménység az életünk után, hogy van feltámadás, hogy te azért szenvedtél és haltál meg a kereszten, és azért támadtál fel, hogy mi ne maradjunk nyomorultul magányosan bűneink hálójában. Köszönjük neked, és ehhez kérünk segítséget most erre a hétre is, hogy úgy tegyük és úgy közelítsünk azokhoz, akiket ránk bíztál, hogy ne bántsuk őket, hanem segítsük erre az útra. Köszönjük, Urunk, hogy ez a feladat minden embert érint, kicsit és nagyot, időst és fiatalt, és hogy ez a küldetés valóban igazi, szent és megmásíthatatlan. Köszönjük, hogy sokszor csak imáikban küzdhetünk és hadakozhatunk azokért, akiket ránk bíztál, betegjeinkért, és hihetjük, hogy te ezt is hallod. Adjál gyógyulást, kérünk azoknak, akik nagyon szenvednek már, mert esetleg a halálos ágyukon fekszenek. Adjál nekik, kérünk, Urunk, olyan bíztatást, amellyel beléd kapaszkodhatnak. És kérünk azokért is, akik már idősök, és nem tudtak esetleg eljönni, velük is légy otthon hajlékjaikban. Kérünk, Urunk, így a gyermekeinkért, akik itt vannak, de azokért is, akik valamiért a maguk feje után mentek messzire, érd utol őket szavaddal. És kérünk, Urunk, egy gyülekezet lelkipásztoráért, és mindazokkal, akik most szolgálhatnak Zilahon, áld meg útjukat, vigyázz rájuk, oda-vissza minden pillanatban légy velük, és tedd áldásossá a szolgálatukat. Drága jó Jézusunk, hadd szóljunk most egy csendes percben mindannyian hozzád, szívünk mélyén fohászkodva. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg most a hirdetéseket. Köszönjük az elmúlt heti munkákat, a gyülekezeti ház nyilászáróinak mázolását, a kirándulás szervezését, az esőérzékelő felszerelését és minden segítséget és adományt. Örömmel hirdethetjük, hogy megjelent az áldás békesség újság legújabb száma. Köszönjük Puskás Attila testvérünknek munkáját, Isten áldása legyen rajta, ahogy eddig is volt. 2014. május 9-én pénteken 18 órakor szülői értekezlet lesz a Pomázi gyülekezeti házban. A 2014-ben konfirmáló szülők részére, tehát hogy akik ekkor konfirmálta a gyermeket szülei részére. Jézus gyermekei keresztény, kreatív, apostoli gyermekszínház felvételt hirdett 3-18 éves gyermekek részére. A felvétel időpontja 2014. május 16-a 18-a között 2-től délután 6 óráig. Tárgya egy népdal és egy vers előadása. Bővebb információt Antal Gabriella, a római katolikus rendező testvérünknél. A telefonszám meg lesz a tiszteletes úrnak az irodájában. Bibliai rajzpályázatot hirdettünk a Pumász Csobánkai Református Társegyházközség presbitériuma József története címmel. Minden gyermeknek, akik kedvet éreznek, hogy rajzoljanak, a rajzokat, színes rajzokat várunk, a A4-es vagy A3-as méretben lehet leadni. 2014. május 28-án 12 óráig a református lelkészi hivatalban. 2013. esztendő mindannyiunk életében változásokat hozott. Az iskolákba bevezetésre került a kötelező erkölcstan, vagy a helyette szabadon választható, szintén kötelező felekezeti hit és erkölcstan. Az óvodákban a foglalkozások rendjéhez igazodva egymást kölcsönösen segítve szerveződhet a hittan. Kérjük testvéreinket, hogy a jövő, tehát 14-es, 15-ös tanévre is a beiratkozáskor válasszák a hit és erkölcstant a gyermekek számára, a református hit és erkölcstant. A református énekek 13. hangversenyt 2014. június 28-án, szombat este 7:30-kor a művészetek palotájában, annak is Bartók Béla hangverseny termében lesz ez a hangverseny megrendezve. A 370 fős Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust 16 meghívott énekkar alkotja. Jegyek kaphatók, ez hát különböző árakban, most hát gondolom az irodában a tiszteletes úrnál. És gondoljunk adónk felajánlására. A Magyar Református Egyház száma a 66-os, a Pomázi Református Gyülekezeti szám pedig megváltozott, ezt is el lehet kérni az új számot a tiszteletes úr irodájában. Hirdetem, hogy harang szól, 2014. március 30-án elhunyt Kucsorka László testvérünk. Temetése 2014. április 24-én 14 órakor volt a Csobánkai temetőben. 2014. április 1-én elhunyt Kampánya Péterné, elnézést, ha rosszul ejtem a nevét. Megemlékezést tartunk templomunkban 2014. április 24-én 17 órakor. 2014. április 18-án elhunyt Helyter Istvánné testvérünk. A megemlékező istentisztelet 2014. április 29-én 17 órakor kezdődik a templomban, majd a temetés 6 órakor a római katolikus öreg temetőben. Gyászoló testvéreinkre vigasztalást és Isten vigasztaló szeretetét kérjük. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próba lesz Pomázon, kedden délután 6 órakor Biblia óra Csobánkán, 18 órakor Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán délután a kis KT elmarad, tehát nem lesz szerdán délután kis KT. Pénteken szintén elmarad a bibliai, ifjúsági biblia óra. Vasárnap 9 órakor anyák napi Isten tisztelet lesz Csobánkán. Délután, délelőtt 10:30-kor ugyanígy Pomázon, amelyet szeretett vendégség követ az Isten tisztelet után. Várjuk szeretettel a kedves asszony testvérek segítségét sütemények formájában. Végezetül, kedves testvéreim, énekeljük el a 465. dicséretünknek valamennyi versét, és utána kérjük Istenünk áldását. Békessége pedig, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni gondolataitokat és szíveteket a Krisztus Jézusban. Így legyen. Amen. Békesség Isten velünk, viszontlátásra!